5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Európai Bizottság megtámadta az üzemanyagokra vonatkozó védett árazást. Levélben arra szólították fel a magyar kormányt, hogy függessze fel az intézkedést. A kormány ezt megtagadta, közölte Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Kiemelte, ebből is látszik, hogy a bizottság olyan intézkedéseket akar erőltetni, melyek brutális áremelkedéssel járnának, havi több tízezer forintos többletkiadást jelentenének a magyar családoknak. Dömötör Csaba hozzátette, az energetikai biztos javasolta egy másik levélben azt is, hogy az európai emberek vezessenek lassabban, vezessenek kevesebbet, osszák meg az autóikat és maradjanak többet otthon. Dömötör Csaba elmondta, nincs jogköre az Európai Bizottságnak arra, hogy megszabja, ki hogyan használja az autóját. Ez a levél önmagában is botrányos bizonyítéka annak, tette hozzá, hogy Brüsszel hibás energiapolitikai döntéseket hozott, pedig nem lenne törvényszerű, hogy az iráni konfliktus Európát érintse a legbrutálisabban, értékelte az európai parlamenti képviselő. Majdnem 5000 új lakás megépítését célozva 10 újabb otthons tartós fejlesztés indulhat több nagyvárosban, közölte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebook oldalán. Panyi Miklós, mint írta, 4 fejlesztés, 2300 új lakással Budapesten, 6 beruházás több mint 2600 lakás megépítésével pedig vidéki helyszíneken valósulhat meg. Vidéken 2 fejlesztés Debrecenben indulhat. A beruházások jelenleg elhanyagolt és barnamezős területeken jönnek létre. Ezekkel a fejlesztésekkel a kormány célja, hogy gyorsan és érdemben bővítse a fiatalok számára is versenyképes áron elérhető hazai lakáskínálatot országszerte. A megfizethető lakáskínálat bővítése mellett ezek a beruházások jelentős mértékben hozzájárulnak az építőipar serkentéséhez is. Több ezer új munkahelyet hoznak létre, növelik a helyi adóbevételeket, és hozzájárulnak jelenleg elhanyagolt városrészek rehabilitációjához is, írta az államtitkár. Április végéig megkezdődik és októberig tart az avasi lakótelepen a Szent György, a Klapka és a Pattantyús út teljes felújítása, jelentették be Miskolcon. Az önkormányzat 1,4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a megvalósításra. A projekt fő célja a Szent György és a Klapka-György út 2x2 forgalmi sávjának, valamint a Pattantyús Ábrahám Géza út 2x1 sávos szakaszának burkolat felújítása. A fejlesztés részeként megújulnak és akadálymentessé válnak a buszmegállók, buszöblök és gyalogátkelőhelyek, továbbá a gyalogjárdák burkolatát is korszerűsítik. A megújuló útszakasz hossza összesen több mint 2700 méter. Csöbör Katalin országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy a programmal összhangban az észak-magyarországi regionális vízművek elvégezte az útburkolat alatt lévő ivóvízcső vezeték cseréjét. Tóth-Szántai József Miskolc polgármestere kiemelte, hogy a kezdődő fejlesztés során elvégzik a töredezett útszegélyek javítását, az aknafedlapok, csapszekrények, víznyelőrácsok cseréjét és több mint 20 gyalogátkelőhely megvilágításának fejlesztése is megtörténik. Megnyitotta a kapuit a Kilián Észak Közösség Egyesület közösségi tere Miskolcon. A közösségi tér kialakításával a Kilián lakótelepen 7 évtizede létező hiányt szeretnének pótolni. Az önkormányzati tulajdonú az egyesület által megkapott ingatlan felújítása mostanra abba a fázisba jutott, hogy elindíthatják az együttes gondolkodást, a közösségi tervezést, közösségi beszélgetéseket, kérdőívezést arra nézve, milyen funkciókat lesz érdemes ide telepíteni, mondta Jakab Zsolt, az egyesület elnöke, a KÉK alapítója.
Az időjárásról.
Általában sok lesz a felhő, majd nyugat felől csökken a felhőzet, a középső ország részben előfordulhat zápor. Nagy szombaton sok napsütésre lehet számítani fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem várható. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 5 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat. Nagy szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 20 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Lesz-e még időm rád találni? Neked lesz-e még erőd várni rám? Mondd, meddig képes féltőn ránk vigyázni? Ami összetartott eddig bármi fájt, nincs olyan, aki nem tud elbukni, leszek, aki nem fog elfutni, ha nem lesz a szívemen lánc, talán újra élek, kinevet az égbolt, meg lehet, és kitagadhatnak az emberek, én bár más nem leszek. Kérlek, adj még erőt, megállítjuk most az időt, ez a végzetünk, hogy mindig a szívünk fogja legyünk. Fellángolunk, ma egy igazi érzést égni hagyunk, egy percig álmodozók maradunk. Tudom, nincs esély, hogy mindig megfeleljek, akkor sem remélek másik életet. Ha a világ dolgai újra megsebeznek, az nem lehet, hogy elveszítselek. Kinevet az égbolt, meg lehet, s kitagadhatnak az emberek, én már más nem leszek. Kérlek, adj még erőt, megállítjuk most az időt, ez a végzetünk, hogy mindig a szívünk fogja legyünk. Fellángolunk, ma egy igazi érzést égni hagyunk, egy percig álmodozók maradunk. Én el akarok menni a hegyeken túlra veled, elvakít a világ és a fénybe megcsalt a szemed. Szépnek látszik, még játszik a képzeleted, félrevezet, mire észreveszed, az árát megfizeted. Csak egy perc, csak egy óra, csak egy hónap vagy egy élet, egy egész estés filmben ezek pillanatnyi képek. Mindegy, nekem már az is, hogy rólam mit beszélnek, túl vagyok már ezer völgyen, és ezek csak puszta tények. Ezer egyszer is, ha kell, majd újra visszatérek, fölösleges hazudom, hogy semmitől se félek. Lehet az, hogy végbe sose érek, míg a szívem fogja leszek. Kérlek, adj még erőt, megállítjuk most az időt, ez a végzetünk, hogy mindig a szívünk fogja legyünk. Fellángolunk, majd igazi érzést égni hagyunk, egy percig álmodozók maradunk. Ha mégis felébredünk, és valóság
tekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Önöknek mit jelent a húsvét? Elgondolkoztak már ezen? Azért kérdezem, mert egy amerikai felmérés szerint még az Európánál közismerten vallásosabb Egyesült Államokban is a népességnek kevesebb, mint a fele köti a húsvétot a feltámadáshoz. Alapvetően vallási ünnep, ami bizony nem a nyúlról és nem is a csoki tojásról szól. Hazánkban a húsvét a tavasz kezdetének, a megújulásnak is az ünnepe, amelyet számos hagyomány és szokás kísér. Hogy mik ezek? Erről beszélgetek majd vendégemmel, Bárkányi Ildikó muzeológussal, néprajzkutatóval.
Egész húsvétot, illetve nem is csak húsvét napjáról lehet beszélni, ugye két napos ünnep, húsvét, húsvét vasárnap és húsvét hétfő, hanem inkább húsvéti ünnepkörről szoktunk beszélni, hiszen már magát az ünnepet is megelőzi egy hosszabb időszak, és az ünnep után is vannak olyan jeles napok, amelyek szintén összefüggenek magával a húsvéttal, tehát a feltámadás misztériumával. Ugye a megelőző időszak a nagybőjt, ugye ilyenkor tudjuk, hogy számos hagyomány van, valamikor 40 napon át tilos volt húsételt vagy zsíros ételt fogyasztani, manapság ezt már azért nem tartjuk olyan szigorúan, sőt a nagyheti bőjt sem tartjuk igazán szigorúan, de ezt ma már maga a pápai előírások sem követelik meg. Aztán utána ugye közvetlenül húsvétot megelőző vasárnap, az a virágvasárnap, ez is egy nagyon jeles ünnep, és szintén a Bibliához kötődik, illetve a bibliai hagyományhoz, hiszen a virágvasárnap Jézus jeruzsálemi bevonulásának az ünnepe, és ilyenkor szokás volt az, hogy ennek a tiszteletére ugye itt Európa legtöbb helyén nem pálmaágakkal díszítik a házakat, hanem valamilyen zöldággal, vagy leginkább barkával, amit hát megszenteltetnek. Ugye ilyenkor volt a barka szentelés. Szegediek még ma is találkozhatnak, hogy a mastéri piac tele van ilyenkor barkával, hiszen mindannyian, ha tartjuk a vallási hagyományokat, hanem a barkát azért elhelyezzük a húsvéti díszek között. Tehát ez, hogy bevisszük és földíszítjük tojásokkal, ugye hímes tojásokkal, ez most manapság nagy divat, ez egy újabb keletű hagyomány, valamikor a régiek, azok így van, nem vitték be a házba, valóban, ahogy mondja, hogy a legyekból hág, tehát az apró vérgek ne szaporodjanak el a házban, hanem inkább az volt a hagyomány, hogy az eresz alá tűzték föl, vagy pedig még miután a szentelt barkának gyógyító hatást is tulajdonítottak, az is hagyomány volt, Bálint Sándor írja, hogy a szentelt barkából a család minden tagja lenyelt például egy-egy szemet, hogy megelőzzék a torokfájást vagy más betegségeket. És hát a szentelt bark, amikor megszáradt, valóban még később is, főként az állatok gyógyítására használatos volt. Húsvétot követő vasárnap az ugye a fehér vasárnap, tehát a fehér vasárnaphoz is kötődnek újabb szokások, általában ilyenkor szoktak keresztkomát választani, vagy ilyenkor van például, hogy a barátnők egymásnak ajándékot küldenek, tehát a fehér vasárnapnak is megvannak a maga hagyományai, és hát utána tudjuk, hogy húsvét után ugye 50 napra elérkezik hát a keresztény egyháznak a legnagyobb ünnepe, tehát nem a húsvét és nem a karácsony, hanem a pünkösd, és gyakorlatilag a pünkösddel zárul le az egyházi év, és hát tulajdonképpen a húsvét pünkösdi ünnepkör is.
Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval és velem ebben az órában is. Számítok a figyelmükre!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is. Egyházi és családi ünnep egyaránt, amelyhez világszerte számos népszokás és hagyomány kötődik. Egybeesik a tavaszi napi egyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel, melynek elemei a feltámadás és az újjászületés. Az ünnepkörhöz tartozik a locsolkodás, ami mára sajnos teljesen kezd kimenni a divatból. A vízzel való öntözés hagyománya a víz megtisztító és megújító erejében gyökerezik. Vidéken még ma is több helyen kútvízzel locsolják a lányokat, míg a nagyvárosokban inkább a kölni vizek, a parfümök használata terjedt el. A kézzel festett tojásokat is a legtöbb helyen felváltották a csoki tojások és a csoki nyuszik. Nem csoda, hiszen a hagyományos tojás díszítési technikák rengeteg türelmet és kézügyességet igényeltek. Gondoljunk csak a patkolt tojásra, vagy a karcolt tojásra. A téma kapcsán Bárkány Ildikó muzeológussal, néprajzkutatóval beszélgetek.
A húsvét az mozgó ünnep, és éppen ezért mindig egy kicsit tolódik ennek a pontos dátuma. A meghatározás egy kicsit bonyolult, de talán nem is annyira. Ez a tavaszi napfordulót követő első holtölte utáni első vasárnap, húsvét vasárnapja.
1582-ből származik, ha jól tudom, az egyházi szabályzat szerint?
Így van, valóban akkor született meg ez a meghatározás, hogy Krisztus feltámadását melyik napon vagy hogyan ünnepelje a keresztény egyház, és nyilván, hogy a húsvéthoz kötődő egyéb hagyományok is nagyon erősen igazodtak a liturgikus hagyományokhoz.
Melyek ezek a hagyományok?
Egész húsvétot, illetve nem is csak húsvét napjáról lehet beszélni, ugye két napos ünnep húsvét, húsvét vasárnap és húsvét hétfő, hanem inkább húsvéti ünnepkörről szoktunk beszélni, hiszen már magát az ünnepet is megelőzi egy hosszabb időszak, és az ünnep után is vannak olyan jeles napok, amelyek szintén összefüggenek magával a húsvéttal, tehát a feltámadás misztériumával. Ugye a megelőző időszak a nagybőjt, ugye ilyenkor tudjuk, hogy számos hagyomány van, valamikor 40 napon át tilos volt húsételt vagy zsíros ételt fogyasztani, manapság ezt már azért nem tartjuk olyan szigorúan, sőt a nagyheti bőjt sem tartjuk igazán szigorúan, de ezt ma már maga a pápai előírások sem követelik meg. Aztán utána ugye közvetlenül húsvétot megelőző vasárnap, az a virágvasárnap, ez is egy nagyon jeles ünnep, és szintén a Bibliához kötődik, illetve a bibliai hagyományhoz, hiszen a virágvasárnap Jézus jeruzsálemi bevonulásának az ünnepe, és ilyenkor szokás volt az, hogy ennek a tiszteletére ugye itt Európa legtöbb helyén nem pálmaágakkal díszítik a házakat, hanem valamilyen zöldággal, vagy leginkább barkával, amit hát megszenteltetnek. Ugye ilyenkor volt a barka szentelés. Szegediek még ma is találkozhatnak, hogy a marstéri piac tele van ilyenkor barkával, hiszen mindannyian, ha tartjuk a vallási hagyományokat, hanem a barkát azért elhelyezzük a húsvéti díszek között.
De azt jól tudom, hogy Szegeden például a szentelt barkát azt nem vitték be a házba, mert akkor elszaporodnak a bolhák.
Így van, tehát ez, hogy bevisszük és földíszítjük tojásokkal, ugye hímes tojásokkal, ez most manapság nagy divat, ez egy újabb keletű hagyomány, valamikor a régiek, azok így van, nem vitték be a házba, valóban, ahogy mondja, hogy a legyek, bolhák, tehát az apró férgek ne szaporodjanak el a házban, hanem inkább az volt a hagyomány, hogy az eresz alá tűzték föl, vagy pedig még miután a szentelt barkának gyógyító hatást is tulajdonítottak, az is hagyomány volt, Bálint Sándor írja, hogy a szentelt barkából a család minden tagja lenyelt például egy-egy szemet, hogy megelőzzék a torokfájást vagy más betegségeket. És hát a szentelt bark, amikor megszáradt, valóban még később is, főként az állatok gyógyítására használatos volt.
Ugye a virágvasárnapi jellegzetes szokás szerint egy szalmabábú többnyire menyecske ruhába öltöztettek. Ez volt egyébként a kiszehajtás?
Igen, tehát ez volt a kiszebábú, de a kiszebábúnak a készítése az mondjuk itt a délalföldön, a mi tájékunkon nem jellemző, inkább Észak-Magyarországon és a Dunántúlon, Dél- és Nyugat-Dunántúlon volt ez erősebb hagyomány, itt a szegediek nem igazán tartották ezt. Ami inkább szokás volt, bár mondjuk ez nem kifejezetten virágvasárnaphoz kötődik, az a rituális tisztálkodás, ami hát inkább a nagy hét végéhez közeledve vált fontossá.
Igen, nézzük akkor a nagy hetet és a szokásait, ami ugye nagy csütörtökkel kezdődik.
Így van, nagy csütörtökkel kezdődik, bár mondjuk az egész nagy hét hozzá kell tenni, hogy az a húsvétra való készülődésnek az időszaka, tehát egész nagy héten folyik a munka, különösen tehát így a hét első napjain, tehát ilyenkorra kimeszelik, frissen meszelik a házat, rendbe teszik az udvart, tehát ahogy most is a háziasszonyok, ugye ablakot mosunk, meg megtakarítjuk a konyhaszekrényt, kimossuk a függönyöket, tehát ez valamikor régen is így volt más körülmények között. És valóban elérkezik a nagy csütörtök napja, amikor is ugye egy régi hagyomány szerint a harangok Rómába mennek, azaz elnémulnak, tehát nagy csütörtöktől egészen nagy szombatig, tehát a feltámadásig nem szólalnak meg a harangok. Ilyenkor a harangszót valamikor kereplővel helyettesítették nyilván, hogy valamilyen módon az idő múlását azért jelezni kellett a közösségnek.
És hát ugye nagy csütörtökhöz kapcsolódik Krisztus utolsó vacsorája az Olajfák hegyén, ugye majd az elfogatása és a szenvedéseinek a kezdetét idézi, és ezekhez kapcsolódnak ugye a nagy csütörtöki szokások is.
Így van a nagy csütörtöki szokás, hogy például a családfő valamikor megmosta a családtagoknak a lábát. És ez a rituális szolgálattétel, ez a katolikus egyház fejére is jellemző a mai napig. Tudjuk és mindig halljuk a hírekben, hogy a pápa hová megy, vagy milyen közegben végzi el ezt a rituális lábmosást.
Nagypéntekhez milyen szokás fűződik?
Nagypénteki nap a legeslegszigorúbb böjt, tehát nagypénteken dohányozni tilos volt, tehát mindenféle élvezettől tartózkodni kellett, nem volt szabad nem csak zsíros ételt enni, hanem általában azért mérsékelni kellett az étkezést, tilos volt például az alkoholnak a fogyasztása is. Nagypénteken nem gyújtottak például tüzet. Tehát még a tűzgyújtás tiltása is a nagypénteki hagyományok közé tartozik. Ugyancsak dologtiltó nap is volt, tehát nagypénteken tilos volt például mosni, tilos volt kenyeret sütni. Vannak arról legendák, hogy aki ezt a tilalmat megszegte, annak véres lett a mosóvize, vagy kővé vált például a kenyere. Úgyhogy a nagypéntek valóban nagyon szigorú dologtiltó nap volt. Ugyanakkor nagypénteken, vagy esetleg áttolódva nagy szombaton volt szokás a rituális mosakodás. Ennek a rituális mosakodásnak is az a lényege, azt célozta, hogy a családtagjai egészségesek legyenek. Itt Szegeden például 19. század végéről számos feljegyzés van, hogy a lányok például, akik ugye a folyó mentén laktak, szótlanul mentek a Tiszára mosdani hajnalban, és szótlanul is tértek vissza az otthonukba. Ezzel akarták a jövő évi egészséget biztosítani. Egy kedves hagyomány, azt is megjegyezték, hogy visszatérve például az ártér fűzfái alatt fésülködtek, hogy szép hosszú legyen a hajuk.
Ugye nagypénteken szokásos a keresztútjárás, amely során felidézik Jézus szenvedésének egyes állomásait, ugyanakkor nagy szombat, az már húsvét ünnepének előnapja, az már a feltámadás jegyében zajlik. Mire emlékeztet egyébként ez a nap?
Nagy szombathoz is számtalan szokás fűződik, ugye nagypénteken tilos főzni, tilos volt tüzet gyújtani, ugye nagy szombaton van a tűzszentelésnek a szokása, a templomi tűzszentelés hagyománya, ilyenkor valamilyen ágat visznek a hívek a templomba, és ott megáldja az új tüzet a pap, és hát azután lehetett otthon is a házban tüzet gyújtani, tehát onnantól kezdődhetett el a húsvéti készülődés. Nagy szombaton ugyanakkor még tilos volt például a böjti ételeken kívül mást fogyasztani, egészen addig, amíg a család tagjai el nem mentek a föltámadási misére, vagy a föltámadási szertartásra, és gyakorlatilag ez után volt szabad, vagy ezután szabadultak fel a korábbi böjti tilalmak.
És akkor jön húsvét vasárnap, a feltámadás vasárnapja.
Így van, jön húsvét vasárnap a feltámadás időszaka, kiteljesedése az ünnepnek. Ilyenkorra ugye a feltámadási miséről hazatérve éjjel, akár vasárnap már mindenképpen szabad volt fogyasztani a húsvéti ételekből, amelyek egyébként szentelmények is voltak, tehát nem csak elfogyasztották őket, hanem előtte elvitték a templomba, ahol megszentelték szép kosarakban. Régi fotókon lehet is látni két háború közötti időszakot, időszakból, hogy a szép vesző kosarak sorban le voltak téve a templomba, a szép kosarakba, ugye szakajtóruhába, kendőbe csomagolva, a sonka, a kolbász, a tojás, amik ugye jellegzetes húsvéti ételek, és hát a megszentelt húsvéti ételeket ugye utána hazavitték, és aztán lehetett már belőle fogyasztani. És hát húsvét vasárnapján akkor már szokás volt, hogy akkor a családtagok esetleg meglátogatták egymást, tehát az ünnepnek a családias, örömteli arca mutatkozott már meg.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Bárkányi Ildikó muzeológussal, néprajzkutatóval a húsvéti ünnepkörről, hagyományokról, népszokásokról. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szép szilánk szétszakított rendesen, szívbal zsamot írt felre, a pulzusomat mérte, míg én kérleltem őt, adj még időt. De a homokóra csak pereg tovább velünk egy életen, átfutottunk sok galaxison és csillagrendszeren, de bármennyit nézem az üstökös mezőt, csak őt látom őt. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Pedig volt közöttünk szimbiózis, barátságból szerelem, Dunaparti séták, boldog hajóút a tengeren, csokoládé apcsók, mézes kalács, soká és elképzeltünk mindent, jó nagy esküvő lakodalom. Három gyerek szaladgált a fejünkben az udvaron. Esti matinék, közös hagyma pucolás, véget nem érő adás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Emlékszem még pontosan, hogy ott azon az éjszakán, smaragdzöld íriszében tükörképem nézett rám. Szólt a buszsofőr, kiszállás, végállomás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Szerintem egy teknős béka vagy, szerinted majom, de kétség sem fér hozzá, hogy te egy kaméleon. Először ártatlan bárány felhő, majd jégeső. Most hatástalan mindenféle érzéstelenítés, a lelki fröccs nem működik, a vodka árt, a sörkevés. Az utcáról hallom, ahogy zokog egy gitár, későre jár. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. L'amour toujours, l'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours, l'amour toujours te vagy. előttem.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Jézus útja mutat irányt a világért harcoló hatalmak között, melyek el is pusztítják azt, mondta 14. Leó pápa a Szent Péter bazilikában bemutatott krizmaszentelési misén csütörtökön, melyen a papi szolgálat mai kihívásairól beszélt egyházat tagjainak. A pápa, aki egyben Róma püspöke, megválasztása óta első alkalommal mutatta be a nagy csütörtök délelőtti misét, melyen egyházmegyéje papjai vettek részt. A pápa homíliájában hangoztatta, hogy az egyház tagjainak szolgálatvégzését meghatározza származásuk, személyes történetük, de az nem jelentheti az egyház közössége egységének elhanyagolását vagy megtörését. Az egyház fő a papi küldetés, ezen belül is az embertársakkal való kapcsolattartás központi tényezőjeként a szeretetet jelölte meg, kijelentve, hogy a szeretet csak akkor igazi, ha fegyvertelen, ha kevéssel is megelégszik, ha nem hivalkodó, ha gyengéden őrzi mások törékenységét. A Szentszék megerősítette, hogy a pápa nagypéntek este egyedül viszi a keresztet a Kolosseumnál, az Amfiteátrum és a szemközti Palatinus dom közötti 14 stáción. Személyi változások lesznek a magyarországi Bosch csoportnál. Távozik Szászi István, a Bosch csoport Magyarország és Adria régió vezetője, közölte a Bosch. A tájékoztatás szerint 2026. júliustól Horváth Attila veszi át a helyét. A miskolci Robert Bosch Kft-nél 2026. júliusától Frank Meyer váltja pozíciójában Roland Alt, aki a vállalatcsoporton kívül folytatja szakmai karrierjét. Frank Meyer a mexikói Bosch gyár vezetőjeként dolgozott, 30 éve csatlakozott a csoporthoz. A német szakember komoly tapasztalatokkal rendelkezik az autóipari gyártás területén és a nemzetközi együttműködésekben, ugyanis számos Bosch helyszínen dolgozott, Németországtól kezdve Kínán át Mexikó. A magyarországi Bosch csoport több mint 17.400 munkatársat foglalkoztatott 2024. december végén. Az egyes gyártó, kereskedelmi és fejlesztési egységekhez tartozó kereskedői és szervizhálózat a teljes országot lefedi, áll a közleményben. A MOHU megnövelt logisztikai kapacitással készül a húsvéti ünnepekre, mivel nagyobb forgalomra lehet számítani ilyenkor a repont automatáknál. A társaság felhívja a figyelmet arra is, hogy a visszaváltás előtt érdemes megnézni az üzletek ünnepi nyitvatartását, valamint számolni kell a hosszabb várakozási idővel is, közölte a MOHU MOL hulladékgazdálkodási ZRT. Ismertették, a rendszer zavartalan működése érdekében a társaság a kereskedelmi partnerek igényei ez igazodva, a megszokottnál gyakrabban szállítja el a visszaváltott palackokat, dobozokat és üvegeket. Megjegyezték, a repont automaták zavartalan működésének alapfeltétele a rendszeres, napi szintű tisztítás és a megtelt automaták rendszeres ürítése is, ami a boltok feladata. Az állomásfelújítási program részeként 14 vármegyében több mint 30 állomás és vasúti megállóhely újul meg, mintegy 15 milliárd forint értékben a MÁV csoport és a Magyar Falu program forrásaiból, közölte a szaktárca Észak-Kelet-Magyarország közúti és vasúti közlekedésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa Nyíradonyban. Tasó László a felújítás alatt álló nyíradonyi vasútállomás műszaki átadásának megkezdése előtt azt mondta, 21 helyszínen megújul a meglévő felvételi épület, 12 megálló helyen pedig vadonatúj, kisméretű, hűtött-fűtött váróhelyiséget tartalmazó, könnyű szerkezetes épületet építenek. Hozzátette, Hajdubiharban több állomást érint a program, Nyíradonyban 119 millió forintért, Balmazújvárosban 385 millióért, Berettyóújfaluban 220 millió forintért újult, illetve újul meg a vasútállomás épülete. Sárrét-Udvardiban pedig kis alapterületű megálló helyet építenek. Tasó László bejelentette, megkezdődött a Debrecen Apafa Máté szalka 69 km hosszú vasútvonal villamosítási és pályafejlesztési tervezése. Ez 6,4 milliárd forint Európai Uniós forrásból 2029. december végére készül el. Kitért arra is, hogy a Debrecen-Nyíregyháza közötti 100-as fővonal felújításának kivitelezési munkálatai áprilisban megkezdődnek. A 260 milliárd forintos beruházás során 200 milliárdból a vasúti pálya, 60 milliárdból a biztosító berendezés újul meg. Folyamatban van a Debrecen-Füzesabony vonal felújítása, míg a 104-es vasútvonal kiépítésével megvalósult Debrecen és Nagyvárad vasúti gyorsforgalmi kapcsolata, mondta Tasó László.
Az időjárásról.
Általában sok lesz a felhő, majd nyugat felől csökken a felhőzet. A középső ország részben előfordulhat zápor. Az északi-északnyugati szél nagy területen lesz erős. Nagy szombaton sok napsütésre lehet számítani fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem várható. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 5 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat. Nagy szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 20 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Van, aki suttogép, van olyan is, aki mindent túlüvölt. Volt már olyan, aki félelemből más karjába dőlt. Van, aki integet, van olyan is, aki párszor hátra néz. A vonat füttyent, a földre könnyhul, a vándor útra kész. Van, aki odébb áll, van, aki szigorúan figyel. A jegyemet nézem, hogy ezzel a számmal meddig mehetek el. Van, aki mit sem ért, van, aki szerint ez csak véletlen. Hogy a jegyemen nagy betűkkel miért írja azt, hogy végtelen. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Van, aki hátra dől, van olyan is, aki szorít még helyet. A tömegben állva szól egy hang, hogy jegyeket, bérleteket. Van, aki stabilan áll, van, aki épp egy újság mögül figyel. Hiába minden indulat, innen úgysem mozdulok el. Nagy az aj, de attól tisztán hallható, ahogy leszállásra kényszerít engem a hangos bemondó. A vonat fékezik, de olyan üres ez az állomás. Úgy tűnik ez csupán csak egy furcsa látomás. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Bárkányi Ildikó muzeológussal, néprajzkutatóval, a húsvéti ünnepkörről, hagyományokról, népszokásokról. Jól tudom, hogy a húsvéti ételek sorában például a bárány az Jézust jelképezi, a tojás pedig az élet az újjászületésnek a szimbóluma?
Valóban a húsvéti szentelményeknek, illetve a húsvéti ételeknek mindegyiknek van valamilyen liturgikus magyarázata, és így van egyrészt a bárány is, ahogy már utalt rá, és valóban ott van a tojás, ami hát egy különleges része a húsvéti szentelményeknek. Érdekes hagyomány valóban a föltámadást jelképezi, és van egy a hímes tojásokhoz olyan képzett társul hozzá, hogy a pirosra festett tojások valóban Krisztusnak a vérét szimbolizálják, ugyanakkor pedig a tojásra írt mintázatok Krisztus kötelét jelképezik. Ez egy nagyon szép magyarázat, mert egyébként meg a húsvéti tojások díszítményei inkább a termékenységhez és a természethez és növényi vagy állati világhoz kapcsolódnak, és azokat jelenítik meg vidékenként nagyon eltérő módon.
Igen, ugye van, aki patkolja a tojásokat, valaki hímzi, tehát tényleg nagyon-nagyon szépek, és különböző motívumokat festenek rájuk.
Így van, mondjuk a húsvétnak egy nagyon szép és látványos momentuma, ugye a húsvéti tojásoknak az elkészítése. Valamikor ezeket a húsvéti tojásokat a gyerekek számára általában a keresztanyjuk vagy idősebb rokon készítette, és aztán ugye szokássá, hagyományá vált az is, hogy a lányok készítettek tojásokat, vagy festettek tojásokat azoknak, akik ugye húsvét hétfőn meglocsolták őket. Valóban számtalan technika van, és ezek a technikák, ezek nap mint nap szinte napjainkban is bővülnek, hiszen ez egy önálló népi iparművészeti ággá fejlődött a húsvéti tojásoknak a készítése. Ugye a legegyszerűbb tojás az úgynevezett berzselt tojás, amikor valamilyen levelet helyeznek a tojásra, bekötik harisnyába, és vöröshagyma héjának a főzetében áztatják, és amikor ezt leveszik, ezt a levelet, akkor annak a lenyomata ugye világos marad a vöröses-barna festék alatt. Tehát ez a legegyszerűbb, de hát aztán természetesen ennek van annak változatai. Gyönyörűek az írott tojások például, amelyekre méhviaszba mártott, nagyon finom kis eszközzel írják, rajzolják a tojásokat, és aztán ilyen batikolásos technikával festik őket. Gyönyörűek, különösen Erdélyben vannak gyönyörű variációi ennek a technikának, de vannak karcolt tojások, vannak kézzel festett tojások, vannak patkolt tojások, vannak csipkével körbehorgott tojások, tehát hogy valóban ez egy nagyon szerteágazó, tényleg művészeti ág lett már napjainkra.
Nagyon érdekes, hogy ugye a kereszténységben a feltámadás szimbóluma lett a tojás, és azt mondják, hogy Krisztus úgy törte fel feltámadáskor a sziklasírt, miként a kifejlődött madár az őt fogva tartó tojás héját, ugye így szól a hasonlat.
Hát ezek gyönyörű allegóriák valóban. Van a néphagyományban is jele annak, hogy a feltámadás és az élet és a termékenység szimbólumaként kezelték a tojást, de valamikor ezeket a húsvéti tojásokat elsősorban gyerekek számára készítették, mint mondtam, a családtagok, és a gyerekek játszottak vele, például Bárint Sándor írja, hogy itt a szegedi tájon nagyon sok helyen szokás volt, hogy a fiú gyerekek kint a falu szélén összegyűltek, és akkor az összegyűjtött hímes tojásokat összekoccintották, és aki épp maradt, az volt a nyertes, aki tojásának összetört a héja, az meg kibontotta és megette, tehát nagyon sok a liturgikus allegóriák mellett nagyon sok ilyen profán hagyomány is fűződik a húsvéti tojáshoz.
És akkor elérkeztünk húsvét hétfőhöz, a locsolkodás napjához, ugye ehhez is fűződnek liturgikus, illetve népi szokások.
Így van, tehát ez az úgynevezett vízbevető hétfő, vagy locsoló hétfő, ugye az a napja a húsvétnak, ami megint csak át van itatódva a feltámadás és a termékenységnek a jeleivel, jelképeivel, illetve annak a képzetével. Ilyenkor az volt a hagyomány, ugye, hogy a legények és a gyerekek, de házas emberek is egyébként később, már egészen kora hajnalba elindultak, és körbejárták azokat a házakat, főként ahol eladó lányok voltak, és ez volt maga a húsvéti locsolkodásnak a szokása. Bekopogtak a házhoz, régebben nem is egyedül mentek, hanem általában kisebb csapatokba, hát itt nem 10 emberre kell gondolni, hanem 2-3-4 fogtak össze, és ahová bekopogtak, ugye ott elmondták a verset, illendően engedélyt kértek a locsolkodásra, és hát többféle módja is volt, hogy hogyan öntözték meg a lányokat. Maga egyébként a locsolkodás is egy ilyen termékenység varázsló szokás. Nem véletlen, hogy elsősorban az eladó lányokat locsolták. Legrégebben ugye jól nyakon öntötték a lányokat. Nekem is volt olyan beszélgető társam, aki azt mondta, hogy volt, hogy egy lánynak naponta többször is át kellett száraz ruhába öltözni egy-egy ilyen vízbevető hétfő alkalmával, de ugyanakkor megöntözték, vagy meglocsolták az időseket is, tehát nem csak ahova bekopogtak, csak annyi volt a különbség, hogy még a lányokat jó nyakon zuhintották, addig az időseknek csak a kezefejét locsolták meg, tehát a tisztelet jeleként, de azért ez is benne van a hagyományban. És aztán persze a locsolkodásnak is a komercializálódással, tehát ahogy megjelentek a kereskedelembe az illatos szappanok, meg a kölnék, akkor ugye a régi tiszta vizet fölváltották ezek a boltban vásárolható locsoló vizek.
Hazánkban egyébként vannak olyan tájegységek még, ahol tartják rendesen a húsvéti locsolás szokását? Tehát ahol már nem a mai locsolkodási szokás van, hanem az a régi, mert ugye azt tudjuk, hogy Ópusztaszeren ugye felelevenítik, de ahol nem csak felelevenítik, hanem tényleg tartják ezt a szokást.
Biztosan van a kisebb településeken, nekem sajnos konkrét ilyen településről nincsen tudomásom, de egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy itt Szegeden, meg a Szeged környéki településeken is azért még vannak olyan családok, ahol tartják ezt a hagyományt. Tehát ahol a családnak a legfiatalabb tagjai, azok fölkerekednek, de manapság már csak a nagyon közeli ismerőst és a rokont keresik föl a locsolkodással. Régen ugye mindegyik házhoz bekopogtak, tehát sokkal szélesebb körű volt, és idegeneket is, tehát bárkit szívesen fogadtak annál a háznál, ahol fogadták egyébként is a határba járókat. Manapság azért egy kicsit zárkózottabbak lettünk, de családi hagyományként azért még jelen van, bár azért egyre kevesebb az ilyen család, hagyományőrző család.
Van két olyan szokás, amiről én például nem hallottam. Az egyik a húsvéti korbácsolás, a másik pedig a komatálküldés.
Igen, ez a húsvéti korbácsolás, ezt itt Szőregen ismerik ugye a hagyományból, ez az úgynevezett pancilusozás. Itt ez is gyerekeknek volt a szokása, tehát a gyerekek veszőből vagy gyétényből font ütővel ütik, de nem egymást, hanem a fűszálakat vagy a gyepet. És ezt kiabálták közbe, hogy Pancilus Pilátus, miért verted mögé Jézust? És hát ez a szokás, ez valóban él más vidékeken is. Itt Szeged környékén ezt a hagyományt így jegyezték föl eleink.
Ugye beszéltünk a húsvéti jelképekről, a szimbólumokról, beszéltünk ugye a tojásról, a bárányról, a barkáról, a nyúlról viszont még nem esett szó. Szóval a húsvéti nyúl az, a jelképe az honnan származik egyébként, az Magyarországról vagy más vidékről?
Hát ez egy érdekes, nagyon megoszlanak a vélemények, hogy kerül a nyúl a húsvéti ünnepkör fontos szimbólumai közé. Kétféle verzió is van. Az egyik verzió szerint a nyúl az a szaporaságot és a termékenységet jelképezi, és innen került be ebbe a kifejezetten sok termékenységvarázsló hagyományt képzetett őrző ünnepkörbe. Másik vélemény szerint viszont ugye német nyelvterületről vettük át a húsvéti nyúlnak a képzetét, illetve hát a húsvéti nyulat, mint az ünnepnek a kellékét. És ott viszont van egy ilyen verzió is, hogy valószínű, hogy ez egy félrehallás, és a elnézést, én nem vagyok jó németes, tehát elképzelhető, hogy a nyúl és a tyúk, tehát hogy a két megnevezés közötti elhallás valójában eredetileg egy tojástojótyúk lett volna, és aztán egy félrehallás révén lett belőle nyúl. Nem tudok ezek közt a teóriák között igazságot tenni. Valóban ez a húsvéti nyúl, ez egy nagyon kedves szimbólum. Valóban inkább a 19. század, sőt inkább a 20. században vonul be az ünnepbe, és elsősorban úgy, mint ajándékot hozó figura. Tehát addig, amíg a karácsonyi ünnepkör hagyományai szerint ugye 6-án a Mikulás hozza az ajándékot, így ugye húsvétkor pedig a nyuszi hozza az ajándékot, és hát ez a fajta tojáskeresés, az is egy ilyen német hagyomány. Nagyon sok családban a két világháború között terjedt el, hogy ilyenkor már a virágba borult udvaron kis fűcsomók tövében ugye elrejtenek hímes tojást, vagy a legújabban csokoládé tojást, és akkor a gyerekek közt ugye megindul a tojáskeresés, hogy a húsvéti nyúl ugye hová hozott nekik ilyen édességcsomagot. Én magam is helyeztem el csoki tojásokat a fiamnak, mikor kicsi volt. Ezt a hagyományt egyébként nagyon sokan úgy vették át, erről is van konkrét beszélgető társai, Móra Halmon mondták, hogy például azok a fiatalok, akik valamilyen gazdasági kapcsolatban voltak, például német vagy holland családokkal, hiszen voltak ilyen gazdag tanulmányutak, tehát gazdacserék a két háború között, tehát volt, aki ilyen tanulmányútról hazatérve honosította meg a maga környezetében ezt a hagyományt, amit hát korábban ott a szegedi tanya világban nem ismertek.
Magyarországon egyébként nagy ünnep a húsvét, tehát például akkora ünnep, mint Olaszországban?
Magyarországon nagy ünnep, hogyne.
Ugye nagyon sokáig igen, például nagypéntek nem volt munkaszüneti nap.
Nyilvánvalóan nem csak kulturális, hanem politikai színezete is volt, hiszen utaltam rá, ugye maga az egész húsvét az nem két nap, hanem az egy egész ünnepkör. És ugye a nagy heti hagyományok, maga az ünnepkört ugye azzal kezdődik, hogy nagypénteken ugye megtörténik a tragédia, tehát hogy Krisztust megfeszítik, és nyilvánvaló, hogy azokban az országokban és Magyarországon is valamikor, ahol elsősorban az ünnep egyházi jellege dominált, illetve hát hivatalosan is ünnepnek számított, és nem csak hagyománynak vagy egyházi ünnepnek, ott nyilvánvaló, hogy a nagypéntek is ebbe a misztériumba pontosan illeszkedik. Hát aztán azt tudjuk, hogy ezekkel a vallási eredetű ünnepekkel mi történt ugye a 20. század második felében, és hát most napjainkra újra nagypéntek az ünnep méltó részévé vagy napjává emelkedett. Egyébként is dologtiltó nap volt.
A húsvét hétfővel egyébként lezárul a húsvéti ünnepkör, vagy még folytatódik?
Húsvétot követő vasárnap az ugye a fehér vasárnap, tehát a fehér vasárnaphoz is kötődnek újabb szokások. Általában ilyenkor szoktak keresztkomát választani, vagy ilyenkor van például, hogy a barátnők egymásnak ajándékot küldenek, tehát a fehér vasárnapnak is megvannak a maga hagyományai, és hát utána tudjuk, hogy húsvét után ugye 50 napra elérkezik hát a keresztény egyháznak a legnagyobb ünnepe, tehát nem a húsvét és nem a karácsony, hanem a pünkösd, és gyakorlatilag a pünkösddel zárul le az egyházi év, és hát tulajdonképpen a húsvét pünkösdi ünnepkör is.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Bárkányi Ildikó muzeológus néprajzkutató mesélt a húsvéti ünnepkörről.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban, így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg adásainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.
A völgyből útra kér, a pajkos nyári szél, egy játszint elcsend szírma, pördül él.